Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elindult a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és az Ocean közös tanszergyűjtése. Az akció augusztus 8-ától 24-éig tart, jelentették be a NOE és az Áruházlánc közös sajtótájékoztatóján Budaörsön. Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöke elmondta. Immár 7. éve szervezik meg a vállalattal közösen tanszergyűjtési akciójukat. Az elmúlt 3 évben 300 000 iskola szergyűlt össze. Ezekkel 27 000 gyermeknek és családjuknak tudtak segíteni. Az összegyűjtött adományokat az Egyesület helyi szervezetein keresztül juttatja el a legrászorultabbaknak. Benede Attila családügyekért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy a kormány 2010 óta családbarát országot épít, több mint 30 féle családtámogatási elemmel segítve a családokat. Varga Futó Ildikó, az Áruházlánc igazgatója azt mondta, a cég 1 millió forintos pénzbeli adománnyal is segíti a Nagycsaládosok Országos Egyesületét, így is támogatva a Nagycsaládosok akcióját, tette hozzá. Arra kérik vásárlóikat, hogy 1-2 tanszerrel többet vegyenek, és helyezzék el azokat az áruházi gyűjtőpontokon. A kenyér mindig és mindenhol a biztonság, a jövő és a megmaradás üzenetét hordozza. Nekünk, magyaroknak azonban az élet egyik magától értetődő metaforája. A magyarok kenyere pedig idén is biztosított, jelentette ki Nagy István agrárminiszter Somogyváron a Kárpát-medencei búzaösszeöntés ünnepén az Agrárminisztérium közleménye szerint. A tárca vezető azt mondta, a magyar mezőgazdaságban dolgozóknak köszönhetően idén is sikerrel lezajlott az aratás. Éppen ezért köszönettel tartozunk az elvégzett munkáért, a helyreállításért és a kitartásért. A korábbi évekkel összevetve átlagos terménnyel zárult a betakarítás. A nyári aratású növények tekintetében a saját szükségleteinken túl jelentős, több millió tonnás export áru alap is képződött. Az őszi búza idei több mint 864 000 hektáros területén az országos termés átlag értéke elérte az 5,8 tonna per hektárt. Ez kismértékben meghaladja a tavalyi és az elmúlt 5 év termés átlagait is. A legmagasabb átlagokat Baranya, Tolna és Vasvár megyékből jelentették. A hektáronkénti hozamok és a terület alapján az idén csak nem 5 millió tonna búza termett, ami bőven fedezi a 3 millió tonna körüli éves hazai felhasználást. Az étkezési minőségű kategóriába sorolható termés is elegendő, az 1,1 millió tonna körüli hazai éves őrlési szükséglet kielégítéséhez, tudatta a miniszter. Magyarországnak a 21. században is szüksége van erős mezőgazdaságra, és szüksége van mindarra, amelyet a települések, a falvak a nemzet életében játszottak és játszanak ma is, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Somogyváron. Gulyás Gergely, a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program Kárpát-medencei búza összeöntésének ünnepén rámutatott. A hazai össztermék több mint 5%-át a mezőgazdaság adja, és a vidék megmaradása, gyarapodása, hosszú távú jövője továbbra is elsősorban a mezőgazdaságtól függ Magyarországon. Magyarország azon országok közé tartozik, amely nem csupán magát, hanem még egy magyarországnyi embert képes élelmiszerrel ellátni. Ez mutatja, milyen erős, milyen értékkel bír az agrárium minden nehézség ellenére, fogalmazott a Szent László Nemzeti Emlékhelyen a Szent Egyed Bencés apátság romjainál összegyűlt hallgatóság előtt. Az ukrán-magyar határszakaszon 7389-en léptek be Magyarországra csütörtökön. A román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 6622-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 67 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. A felhőzet csökkenését követően néhol erőteljesebb gomoly felhőképződés és fátyol felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként főként az északkeleti harmadban, de ott is egyre csökkenő eséllyel fordulhat elő zápor, néhol zivatar. Nagy területen megélénkül az északnyugati, északi szél. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között alakul. Késő estére 18 és 24 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.ekkegyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
A kubista szobrász Lipschitz művei láthatók a Szépművészeti Múzeumban. A Gyulai Várszínházban az Örkény István napok keretében Mácsai Pál az Azt meséld el Pista című estjét adja elő, illetve a Nemzeti Színház társulata a Macska játékot játsza Orbáné szerepében Udvaros Dorottyával. Az Empényi Fesztiválon Bakos Kis Gábor Frank Sinatra bőrébe bújik, valamint fellép a Malek Andi szólisztik is, és Kozma Orsi a Mendelssohn kamarazenekarral, valamint Bogányi Gergely zongora művész vendégeivel ad koncertet ezen a hétvégén az Esztergomi Bazilika előtt. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. Lipschitz egy kubista szobrász. Ezzel a címmel látható a litván származású művész kiállítása a Szépművészeti Múzeumban. Lipschitz 1909-ben 18 évesen érkezett Párizsba. Az itt töltött évek alatt több kortárs művésszel, többek között Modiglianival és Diego Rivera-val is szoros barátságot kötött. Rivera révén találkozott először Pablo Picasso-val és más kubista művészekkel, akik jelentős hatással voltak látásmódjára. A német megszállást követően Lipschitz előbb Dél-Franciaországba menekült, majd 1941 nyarán New Yorkba költözött. A művész később dolgozott Olaszországban és Jeruzsálemben is. 1973-ban Capri szigetén halt meg, de Jeruzsálemben van eltemetve. A Lipschitz kiállítás társkurátora Somodi Anett, őt kérdeztem. Nem annyira ismerjük Lipschitz művészetét. Most hogy került mégis ide, a Szépművészeti Múzeumban?
Ennek több apropója is volt. Egyrészt ugye fantasztikusan illik a kis kamaratárlataink sorába, ugye ahol avantgárd művészeket próbálunk megismertetni a nagy közönséggel. Másrészt egyébként ugye ennek a gyűjteménynek a létéről már tudtunk, ugyanis két kubista szobor, Lipschitz szobor, kint volt már a Cézántól Málevicsig, Arkádiától az Abstrakcióig című tárlatunkon is, ugye ami 2021-ben valósult meg. Gyakorlatilag akkor terveztük meg ezt a kis kamarakiállítást, mert szerettük volna bemutatni ezt az életművet, vagy egy kis szegmensét, amely ebben a különleges magángyűjteményben szerepel. A tárlaton szereplő összes mű egy kivételével egy magángyűjtemény részét képezi.
És ki a tulajdonos? Ezt lehet tudni?
Nem szeretnék nyilatkozni erről.
Alapvetően Lipschitz művek találhatók ebben a kamaratárlatban, elsősorban grafikák, de azért nagy kubista szobrásznak néhány szobra is megtalálható itt, de vannak kortárs alkotók is. Összesen hány művet nézhetünk meg, és kiktől még Lipschitzen kívül?
Körülbelül 40 mű szerepel a tárlaton. Ebből ugye tényleg kevesebb a szobor, összesen 7 érem és szobor kisebb makett van ugye kiállítva. Lipschitz művein kívül megtalálható Amadé Ozenfant, André Lót, Boris Teslicki alkotásai is, illetve egy másik litván származású művész, André Blatas egyik litográfiája is látható Zsák Lipschitzről a kiállításon, ami egyébként olyan szempontból is érdekes, hogy Blatas volt az a litván művész, aki 17 évvel fiatalabb volt Lipschitznél, de az életművük is, illetve az életük is több ponton hasonlóságokat mutat, ugyanis mindketten fiatalon emigráltak Párizsba, már ott megismerkedtek egymással, és Párizsból 1941-ben mindketten ugye New Yorkba emigráltak, és az 1960-as években rendszeresen összejártak, és nyilván a litván gyerekkor ugye előkerült mindig az anekdotákból, és 62 és 67 között rengeteg litográfia portré készült Lipschitzről pont az ő keze nyomán. 1991-ben pedig ő volt az, aki egy bronzszobrot készített Lipschitzről, és Párizs külvárosában állították fel ezt a szobrot.
Az itt kiállított Lipschitz szobrok is bronzból vannak, jól gondolom én?
Egy ón szobrot lehet látni, a kubista Ülő Piero szobrot 1922-ből, de a többi mind bronzszobor. Igen, Lipschitz nagyon szerette a bronzot, mint anyagot, ugyanis korai időszakában az 1910-es években még kísérletezett kőfaragással is, de ezt nagyon fáradtságos munkának tartotta, és amikor lehetősége volt rá 1916-tól, mert szerződést kötött egy műkereskedővel, akkor felfogadott egy hivatásos kőfaragót, és számos kubista szobra ugye kőből van, viszont rájött, hogy mivel olyan gyorsan cikáznak ugye az ötletek, első gondolatok, másrészt ugye egy akadémiai képzésben vett részt, tehát gyakorlatilag fontos volt számára a gipszből való közvetlen mintázás, és nagyon megszerette a viaszvesztéses öntési eljárást, ezért számos kisméretű makettje is ugye bronzból készült, és ezek egy része egyébként később az 1950-es években vagy 60-as években lett kiöntve, ugye ezek agyagmodellként maradtak meg, és vagy New Yorkban, vagy Olaszországban lett nagy részük később kiöntve, kivéve egyébként a nőgitárral, amelyet még Párizsban öntetett.
Az a jó a kubistákban, hogy bármennyire is ugye geometrikus téralazatokban gondolkodnak, de azért figuratív alkotásokat hoznak létre. És ez érvényes a grafikáira is. Visszatérő motívum a bikájé. Ez sok-sok grafikáján megjelenik, és ennek nyilván erős, szimbolikus értelme van. Pláne, ha Európával vetjük össze.
Abszolút, de egyébként ez a bika tematika sokkal régebbről jöhet, ugye főleg a 30-as években kezdett mitológiai és bibliai témákat feldolgozni, de egyébként 1914-ben elment Diego Rivera-val Spanyolországba, Madridban és Barcelonában is időt töltött, és ugye a háború kitörése miatt igazából elég hosszúra nyúlt ez az ott tartózkodás. Ott számos új témát fedezett fel egyébként, ami érdekelte, tehát a bika tematika ugye igazából összehozható akár a spanyol bika viadalokkal is, de nyilván egyébként a 30-as években ugye teljesen egy ilyen politikai tartalommal töltődött meg ugye ez az európé elrablása ugye a bika által, ugye Európát szimbolizálja, és a hitleri politikai éra és kirajzolódik ebben a történetben.
A bika egyenesen Hitler szimbolizálja.
Abszolút egyes alkotásain, de úgy egy-egy téma egyébként 30 éven keresztül is érdekelte akár, tehát hogy ez kifejezetten a 30-as évekre volt jellemző, ez az átolvasat.
Mitológiai témák is vannak, például Prometheus több grafikáján megjelenik.
Igen, ugye Prometheus alakja is egy nagyon fontos szimbólum volt számára. Egyrészt 1930-ban készült az első Prometheus szobra, vagy kisméretű makettje, akkor kezdett el kísérletezni, és ez volt szinte az első mitológiai téma, amit egyébként feldolgozott. És 1937-ben megbízta a francia kormány, hogy a tudományos pavilon elé készítsen egy nagyméretű szobrot, és ekkor vette elő ugye újra komolyabban Prometheus tematikáját. Itt igazából ugye a sötétség feletti győzelem, az ész, a tudás győzelme ugye a tudatlanságon is szimbolizálja ez a szobor. Sajnos egyébként később elpusztult ez a nagyméretű gipszszobor, de számtalan alkalommal visszatér még ugye ez a Prometheus tematika is az életműben.
És azt tudjuk az életműből, hogy van egy gigantikus nagyműve, az életünk fája, az nincs itt, de van hozzá előkép.
Kettő makett is megtalálható ebben a kiállításban, az egyik az első szekcióban, a másik pedig a középsőben. Az életünk fája egy nagyon különleges szobra, ugyanis egyrészt az egyik utolsó megbízatása volt. Az 1960-as években a Hadassza Egyetemi Kórház megbízta arra, hogy egy nagyméretű, monumentális szobrot tervezzen Lipschitz a Szkópuszhegyre. Egyébként ő is elment Jeruzsálembe is, és együtt választották ki a helyszínt. Viszont a téma, hogy a saját zsidó vallásának emléket állítson, az már az 1940-es évek végén eszébe jutott, mert 47-ben bízták meg Franciaországban egy Szűz Mária szobor elkészítésével, aminek örömmel eleget tett, viszont már ekkor eszébe jutott ez a tematika, hogy szeretné a zsidó vallás esszenciáját egy emlékműbe sűríteni. És nagyon sokat dolgozott rajta, de 1952-ben, január 5-én leégett a New York-i stúdiója, és akkor számos makett, vázlat, terv eléget megsemmisült, és később a 60-as években vette elő újra ezt a témát, és 1971-72-ből származik egyébként mindkét makett, ami látható. Jellemzően Noét láthatjuk, ugye Izsák feláldozását Ábrahám által, Mózes is megjelenik, és egy ilyen érdekes dinamikát és feszültséget hordoz ez a alakok összefeszülése, tapadása, és egy ilyen fa ágai rajzolódnak ki a tervből. Ez a fa tematika, vagy kicsit ez a hasonló formavilág egyébként már a Szűz Mária szobornál is megjelenik, illetve számos más alkotásánál, de ez egy nagyon különleges mű. Sajnos már nem érhette meg, hogy felavatják a Szkópuszhegyen, mert 1973-ban a Capri szigetén meghalt. Volt egy utolsó változata ennek a makettnek, amit végül alapul vettek, és a második felesége volt az, aki felügyelte a kivitelezési munkálatokat. Igazából ezt ugye Olaszországban, Pietra Santén a stúdiójában alkották meg ugye óriási méretben, és 1978-ban sikerült csak felavatni, akkor már ugye 5 éve nem volt közöttünk.
Lipschitz, egy kubista szobrász. A Szépművészeti Múzeumban látható kiállításról a társkurátort, Somodi Anettet hallották. A Gyulai Várszínház idei nyári műsor folyamában ezen a hétvégén a Világirodalmi Klasszikusok Fesztiválja zajlik. Ma Gogol ház tűznézőjét játssza a Nemzeti Színház és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház. Holnap a debreceni Csokonai Nemzeti Színház társulata Molière Urhatnám polgárát mutatja be. Majd augusztus 11-én jön Tennessee Williams klasszikusa, a Vágy villamosa a Budaörsi Latinovíz Színház előadásában. Augusztus 12-én a Nemzeti Klasszikusok Napjai sorozat kezdődik. Ennek keretében Örkény István nagy sikerű darabjaiból láthat egy 4 alkalmas összeállítást a közönség. A kezdő előadás az Azt meséld el, Pista, az örkényírásokból készített válogatást 1996. március 9-e óta mondja Mácsai Pál, aki sok száz előadáson van már túl. A produkció létrejöttéről kérdeztem.
Ez úgy jött létre, hogy meglehetősen ráértem, mert a szabadúszást választottam, elszerződve a Madách Színházból, és volt egy könyvbemutató, amire Radnóti Zsuzsa kért fel engem, ugye ő örkény özvegye, és az életmű hagyaték gondozója, nagyszerű gondozója teszem hozzá, ami azt jelenti, hogy mindenki azt csinál a szövegekkel, amit akar. Tehát ez a két kézzel, sok körömmel való örködés, hogy a jogutód ízlése érvényesüljön, ez egyáltalán nincs így, holott hát ő egy kiváló ízlésű, és az örkény életművet több mint jól ismerő dramaturg és író, hanem ő azt mondja, hogy az életmű szabad, mindenki bánjon vele tetszése, tehetsége, ízlése szerint. Aztán majd az élet eldönti, hogy helyesen nyúltak-e hozzá, vagy nem. Ez a lehető legjobb gondolkodás jogutód életmű hagyaték ügyben. Na most Radnóti Zsuzsa meghívott engem egy könyvbemutatóra, ahol Örkény egyes első személyben írt szövegeit, leveleit adtuk elő, és akkor nekem feltűnt, hogy mennyire éléken reagál a néző ezekre a levelekre. Nagyon erőteljesen működtek a szövegek. Mindenki azt érezte, hogy róla szól. És akkor azt gondoltam, hogy talán az egyes szám első személyű örkény szövegekben is van színház, egy ilyen előadói est erejéig, és összegerebjéztem az egyes szám első személyű örkény szövegeket, mindenhonnan, tehát leveleket, naplófeljegyzéseket, magnószalagokat, interjúkat, szép próza részleteket, mindenfélét. Így egy óriási anyag gyűlt össze, 500 oldal, ez Bereményi Géza meghúzta nekem a tizedére körülbelül, ez az 50 oldal.
Miért pont Bereményivel dolgoztál?
Mert ezt a könyvet is ő állította össze, a leveleket is ő válogatta.
Aminek a bemutatója
igen,
volt.
Igen, és úgy benne volt az anyagban, és hát ő nagyszerű dramaturg, hát ezt azért lehet tudni. Nem csak nagyon jeles író, szövegíró, forgatókönyvíró,
filmrendező,
hanem mindezzel összefüggésben kiváló dramaturg is, és akkor ő ezt megcsinálta. Megtanultam ezt a szöveget, és előadtam, és valóban azt gondoltuk, ő is, én is, hogy ez ilyen 25-30 előadás igazán irodalomkedverőknek, és azoknak, akik ismerték őt, vagy különösen érdeklődnek az életműve után, de ez a szöveg valamit tud. Én csöppet sem vagyok álszerény, én nagyon büszke vagyok erre a sorozatra, és tudom, hogy ez összeforrott velem, és tudom, hogy ilyen nem is lesz több az életemben, de nem én vagyok ennek a szériának a kulcsa, hanem az örkény szövegeinek a páratlan kollektív tartalma, ami a történeteket, vagy a tartalmat, vagy a 20. századi életet, tipikus magyar 20. századi életet illeti, és káprázatos egyedisége, ami az optikát illeti. Tehát ahogyan ő ránéz a saját életére, az hallatlanul egyedi. Természetesen humora is van, röhögni is lehet, de fájdalma is van, és végtelen megértsége, a tragédiákkal való őszinte szembenézés, a saját személyiség hibáival való őszinte szembenézés is benne van. Tehát egy életlecke mindenki számára. És hát ő egy nagyon nagy formátum volt, látszik halhatatlanságán, és egy ekkora formátum alakkal találkozni, az nyilván mindenki számára emlékezetes. Itt én a tolmács vagyok.
Mácsai Pált hallották az Azt meséld el, Pista című produkcióról, és most pedig hallgassuk meg egy részletet az előadásból, ami amúgy hangos könyvben is megjelent.
A Lánchídtól elindultam hazafelé, és az Oktogonon ért először a varázs. Elakadt egy fás kocsi, a kocsis nem verte a lovát szitkozódni, és csak egy kicsit szitkozódott a lovat, Jézus Krisztust és szülőanyánkat emlegetve föl. Majd ránk nézett, és azt mondta, na, toljuk már meg. És megtoltuk. Egy úr a foga közé vette az aktatáskáját. Egy szőke kisasszony, lefátyolozott kalap, magas sarkú cipő, nekifeszül a stráfkocsinak. Hú, rukk! Ez lehetetlen volt 5 évvel korábban. Az oktogon közönsége megtol egy fáskocsit. Ez egy új ország. Beültem egy bérautóba, megmondtam a sofőrnek a címemet, azt is, hogy pénzem nincsen. Kénytelen lesz várni, amíg fölmegyek a családomhoz. Pénzért bólintott, hogy érti, látta rongyaimat, megkérdezte, meddig voltam oda, megmondtam, gratulált. És melegen elkezdett érdeklődni, hogy a családom megvan-e. Hát mondom, szerencsére igen. Ő nagyon boldog. Kedves mama, ugyebár? Mondom, igen. Nőtestvér van, ha szabad érdeklődnie. Mondom, van egy húgom. Erre arra kért, hogy följöhessen velem. Mire lesz ez jó? Semmi, csak tetszene elől menni, én vinném a bugyrot a háta mögött, a kezemben. Mondom, hát hozom én ezt a bugyrot 2000 verszta óta magam. Tessék megengedni, annyira szeretném hallani, ha majd sikoltoznak az asszonyok. Ez följött velem. Ott állt a hátam mögött abban a kiabálásban, csókolózásban. Szerényen, mint az életmentők, erős a gyanúm, hogy őt is össze-vissza csókolták, abban a hitben, hogy velem együtt volt fogoly. Pénzt nem fogadott el, és amikor kikísértünk és kezet fogtunk, akkor éreztem először nem azt, hogy itthon vagyok, az csak hónapok után érzi az ember, hanem hogy egyszer talán újra itthon leszek.
Az augusztus 12-i Azt meséld el Pista című előadás után folytatódik az Örkény sorozat a Gyulai Várszínházban. Augusztus 13-án a Macskajátékot láthatja a közönség a Nemzeti Színház művészeinek előadásában. A produkció rendezője Szász János, Gizát Gyöngyösi Katalin, Orbánnét Udvaros Dorottya alakítja. Udvaros Dorottyát kérdeztem.
Amikor megkaptad ezt a felkérést, akkor úgy hogyan gondoltál erre? Azt ugye tudjuk, hogy a Macskajáték az öregedésről szól. Igazából két nagyon tehetséges, nagy színésznőnek szokott kiosztva lenni ez a szerep, és vannak nagyszerű példák. Tehát nyilván neked is megjelentek ezek akkor, amikor így szembesültél azzal, hogy most te leszel Orbánné.
Hát először is az ember ilyenkor megijed, mert a Súlyok Máriától kezdve Sajka Margitig. Szóval, hogy én fel tudok nőni vajon. Ez nem kis hitűség, ez komolyan az ember ilyenkor mindig ezt gondolja. Ami nekem például nagyon fontos volt, hogy nekem Székely Gábor rendező nagyon meghatározó ember az életemben. Pályám elején még a Katon Zseb Színházban, sőt még előtte a Nemzetiben, amikor megalakult a Katon, előtte való évben dolgoztam bele, és iszonyatos mély nyomokat hagyott bennem és a pályámon. Nagyon sokat köszönhetek neki, és ő volt az, akivel Örkény először a regényből színpadi változatot csinált. Tehát amikor kézbe vettem ezt a példányt, akkor arra gondoltam, hogy itt van Székely Gábor is, tehát, hogy ebből előadás lett. És az olyan sikeres volt az a színházi előadás ott Szolnokon akkor, hogy még abban a szezonban a Víg Színház felkérte Székely Gábort, hogy rendezze meg a Víg Színházban is, és az volt a híres Súlyok Mária Bullelma fél előadás. És akkor a másik, ami fontos volt nekem ebben, hogy ezt az előadást Szász János rendezi, és ez annyira izgatott engem, hogy ő ezt hogyan képzeli, hogyan látja ezeket a figurákat, hogy ő hogyan szeretné, mifelé akarja vinni ezt az előadást. Hogy tulajdonképpen én megpróbáltam viszonylag hamar lerázni magamról minden ilyen terhet, hogy kik hányszor játszották ezt már zseniálisan, ezt az Orbán Bélenét, és csak arra figyelni, hogy a János mit szeretne látni, mire kíváncsi ebből a szerepből és én belőlem.
És ez az ő koncepciója. Beváltott-e a hozzáfűzött reményeidet, hogy igenis ez majd valami izgalmas új lesz, és neked Orbánnéként újra lehet születni ebben az előadásban?
János hihetetlen finoman szcenírozta ezt az előadást, és olyan dolgokkal rakott körül minket, vagy bástyázott körül minket, amiktől ez az egész történet megemelkedhet egy picit a földtől egy pár centit. Minden színészt röptet és emel, és minden próba arról szól, hogy az ember önfeledten keresse meg ennek a szerepnek minden fájdalmát és minden örömét. Szóval, hogy ilyesmérébb szeret az ember színész lenni.
Ha most tartalmilag nézzük a macskajátékot, akkor ez az öregedésről szól, vagy az öregségről már, a mindennapi túlélésekről szól, és az ember hogy csenjen kis boldogságokat magának így a mindennapokba. És hát két nővér nagyon erős kapcsolatáról egész más életben élnek, de nagyon sok minden természetesen az, hogy testvérek egymáshoz köti őket. És igazából engem az érdekel, hogy téged ez az öregség, mint olyan, ennek az ábrázolása, ez úgy hogyan érintett, mert rólad még most sem az jut eszembe, hogy egy öreg asszonyt látnék akárhogy is, hogyha rád gondolok, vagy rád nézek.
Tudod, mi jut eszembe erről, amit kérdezem? A darabban szerencsére egy jelenet erejéig elvállalta a közreműködés Timár Éva, akivel én, mikor pályakezdő voltam Szolnokon, volt szerencsém egy picikét együtt játszani. Éva egy óriási színésznő, tehát már egy nagyon idős hölgy. Az a frissesség, az a lendület, az a kristálytiszta agy, ahogy jött a próbákra, ahogy részt vett, ahogy figyelt. Nekem Orbán Bélánéban az a nehéz, nem az, hogy van egy nő, akinek szembe kell néznie azzal, hogy elmúlt már 60. Nekem ennek a figurának a hihetetlen nehézsége és ereje az, hogy nem akar szembenézni bizonyos dolgokkal az életében. Hogy mindannyian eljutunk az életünknek egyszer csak egy olyan pontjára, amikor már sok minden mögöttünk van, talán több minden, mint ami előttünk. És akkor egyszer csak számadást kell végezni, hogy vajon anyaként jól tettem, amit tettem. Hogy feleségként, gyerekként, a szüleimet, a szakmámmal kapcsolatban. És ez már óhatatlanul a korral jár együtt, mert az ember megpróbál visszanézni, és megpróbálja elfogadni önmagát. És megpróbáljuk magunkat mindig fölmenteni a hibák alól. És ez az előadás, ez a darab, ez arról szól, hogy ennek az Orbánnénak, ennek szembe kell néznie mindazzal, amit életében. Nem rossz szándékból, ez egy jó szándékú nő. Csupa jó akarat van benne, de mégis rengeteg hibát követett el. Az egész életét hazugságok kísérték végig. És ezzel egyszer csak szembe kell nézni. És ez a darab, ez erről szól, hogy ez az ember képes-e szembenézni a lányával, a férjével, az életen keresztül hurcolt szeretőjével, önmagával, a testvérével. Képes-e szembenézni ezekkel a kérdésekkel?
Ehhez képest Giza egészen más karakter, ő sokkal szigorúbb, ott ül Németországban, és tulajdonképpen próbálna pozitíva hatni az fiatalabb húgára. Nem sok sikerrel. Tehát két egészen gyökeresen más karaktert látunk a színpadon.
Nagyon érezzük ezt a két nőt, hogy ennek a két nőnek milyen szoros a kapcsolata, vagy hogyan szoros az ő kapcsolatuk. Úgyhogy leveleznek, csak tulajdonképpen telefonon beszélgetek, és leveleznek. Mert nem találkoznak fizikailag. Hogy az a folyamatos ragaszkodás és kapaszkodás a másikba, és ellenkezés a másikkal, mert állandóan bírálják egymást, és mindig elmondják a másikról, hogy mit nem így kéne csinálni, hogy ez hogyan van. Hát ebben is zseniális örkény. Szóval olyan finom árnyalatokkal szövi át a figuráit, hogy ez egyszerűen fantasztikus.
És ugye akár filmen látjuk, akár színház előadásként a macskajátékot, bármennyire is messze vannak egymástól a nővérek, mi mindig együtt látjuk őket, és ez mindig egy nagyon izgalmas játék is, hogy tudjuk, hogy ketté kell őket választani térben, de hogy mennyire együtt vannak mégis lélekben. Ez az egyidejű jelenlét, ez is egy óriási húzása szerintem örkénynek.
Igen, így van. És szerintem a János, ahogy ezekkel a furcsa, töredezett, régi, öreg tükrökkel, amikkel körbevet minket ebben az előadásban, ezt a távolságot és közelséget próbálta ilyen finom rendezői módon alátámasztani, vagy megsegíteni, hogy a nézők számára is ez világos legyen, hogy ez a két ember hiába él másik országban. Ez a két ember akkor is egy.
Udvaros Dorottyát hallották, aki Orbánét alakítja a Macskajátékban augusztus 13-án. Augusztus 14-én a Tótékat lehet megnézni a Gyulai Várszínház és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház közös produkciójában, majd augusztus 15-én a Kőszegi Várszínház és a Gózon Gyula Kamaraszínház előadásával a Kulcskeresőkkel zárul az Örkény István napok elnevezésű műsorsorozat Gyulán. Augusztus 9-én kezdődik és 11 napon át tart a 33. Zempéni Fesztivál. Komoly zenei koncertek, jazz, népzene, világzene, kamaraprodukciók, tánc, gyermek és családi programok. Ez a szokásos kínálat. A fesztivál közel 40 helyszínen, csaknem 20 településen, több mint 500 fellépő művésszel várja a látogatókat. A nyitó hangverseny ma este 20 órakor Sárospatakon lesz a Rákóczi Vár udvarán, ahol a budafoki Doknányi zenekar ad koncertet, melyen Gershwin, Weiner Leó és Stravinsky művei csendülnek fel. A zenekart Hollerung Gábor vezényli, zongorán közreműködik Balog József. Augusztus 10-én a Sárospataki Művelődés házában Bakos Kis Gábor Frank Sinatra életét eleveníti meg a Frankie című monodrámában. Most őt hallják.
Mennyire érzed magadhoz közelállónak ezt a szerepet, vagy mennyire kell sokat játszani? Magyarán van benned egy távolság Frank Sinatrával kapcsolatban?
Egyáltalán nem szerettem volna eltartani őt magamtól. Mennél inkább belástuk magunkat az ő életébe, annál inkább derültek ki olyan párhuzamok, amelyek az ő életének, meg az én életemnek közös pontjai. Így például az, hogy a történet, amikor mesélődik, a mi történetünk a Frankie, akkor 38. életéves Frank Sinatra, akárcsak én. Nem ezért lett 38. életéves korában bemutatva ebben a történetben, hanem egyszerűen a véletlen egybeesés. És az, hogy ezen a ponton neki ugyanúgy három gyermekem van, mint nekem, és mi nagyon-nagyon-nagyon sok párhuzamot sikerült így felfedezni, de mindig, amikor így az ember magára próbál húzni egy figurát, egy életet, egy szerepet, Frank Sinatrát, akkor van egy kép, amit ő lát és tud, és így megpróbál megfejteni, de óhatatlanul ott vagyok benne én, a saját gesztusaim, a saját történetmesélési formám.
Számodra vonzó karakter?
Ez egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolog, mert most pont nem tudok erre a kérdésre válaszolni. Nagyon vonzó karakter volt, de mennél inkább derülnek kifelé ezek a párhuzamok az ő élete, meg az én személyiségem
megijedsz
kapcsán. Félelmetes. Tehát azért oda eljutni, hogy azt a dolgot megélni, hogy valaki eldob tényleg egy idillikus állapotot. A csúcson van, feleségem van, három gyereke sztár, és itt jön a femme fatale, és onnantól kezdve borítja az egész életét, és meg volt annak az esélye, hogy ne a nagy Frank Sinatráról beszéljünk, hanem Frank Sinatráról, aki az egyik énekese volt valaha az amerikai szórakoztatóiparnak. Szóval ez egy félelmetes dolog.
Aki idejekorán meghalt, ugye? Mert azért négy kísérletet tett erre.
Igen. 38. életéves, amikor a negyediket elkövet, és mégis ugye 83 évesen hal meg 1998-ban. És azért ez döbbenetes, hogy tulajdonképpen olyan, mintha lenne egy nagy csúcsa a karrierjének, egy hatalmas zuhanás, és onnan van egy még nagyobb elszállás így az életében.
Ugye Eva Gardner a femme fatale, lehet ide rajongani, ő viszont nem tud viszont szeretni. És valószínűleg más se, tehát aki belekerült a hálójába, az rémesen rosszul járt.
Hát igen, el is meséljük az előadásban elég mélyen az ő kapcsolatukat, Ava Gardner személyiségét, hogy megközelíthetetlen volt, vagy ő jött, vagy jobban tettet, ha távol maradtál. És Sinatra életében azért azt úgy meg lehet figyelni így a nőkhöz való viszonyában, hogy azért szerette ő ezeket a nagy kihívásokat. Mi is elmondjuk az előadásban, hogy tulajdonképpen az ágyába kimejárkált Hollywood, de azért mégis egy nő volt az, aki miatt mondjuk majdnem eldobta magától az életet. Egyébként legendás a Marilyn Monroe-hoz fűződő kapcsolata is, és talán ez szimbolizálja legjobban az ő személyiséget, hanem amikor Marilyn Monroe elvált Arthur Millertől, akkor a válás során a közös kiskutyájuk az Arthur Millerhez került. És Sinatra megvigasztalta Marilyn Monroe-t még egy kiskutyával is, aminek Marilyn Monroe azt a keresztnevet adta, hogy MEF, a maffiának a rövidítését. És azt hiszem, ez a pici kis történet úgy eszenciálisan összefoglalja az ő egész életét.
A maffiához való viszonya, illetve ez a konfliktus, ami a kezdete ennek a monodrámának, aztán ezt itt valahogy elhagyjátok. Tisztázódott, hogy pontosan mi volt neki a viszonya különben a maffiához?
A mi történetünk ugye egy bizonyos pontig szól, és onnantól kezdve átváltunk feltételes módba, viszont ott jönnek a még izgalmasabb részek a maffiához fűződő kapcsolatában. Mert addig az, hogy valaki a szórakoztatóiparban dolgozik, és hogy ezek a pénzek, ezek nem tiszta pénzek, ez azt gondolom, hogy mindenki által köztudott. De az onnantól kezdődő dolgok, hogy Kubában állítólag $2 millió Frank Sinatra vitt ki egy aktatáskában, amivel utána őt azért meg is vádolták, és neki magyarázkodnia kellett az igazságszolgáltatás előtt, vagy azok a dolgok, hogy a Kennedy elnökségét megelőző választások során volt ez a bizonyos 50 000 szavazat, amivel ő lett az Amerikai Egyesült Államok elnöke, hogy ott nagyon komolyan állítólag a maffia volt az, aki segítette az ő kampányát, és ebbe beleállt a Francis Sinatra. És ez az egész dolog, hogy utána miért szakadt meg az ő kapcsolatuk, és miért fordult el látványosan Kennedy mind Sinatrától, mind a háttérben lévő maffiától, nem tudjuk, viszont az, hogy Dallasban történik egy merénylet ellene, és most ez az oka, vagy az amerikai központi banknak a sajátos tulajdonjogi viszonyai okozták ezt a dolgot, vagy még valami, azért ez a mai napig nem derült ki. És rengeteg ilyen dolog van, de az élete későbbi részén, tehát idősebb korában, nem mint a 38 éves Frank Sinatra, ez egy fikció az egész történetben, hogy van egyfajta ilyen kihallgatás, aminek tulajdonképpen itt jelen pillanatban nincs tétje, de a későbbiekben nagyon komolyan megvádolják, és magyarázkodnia kell, ahogy már mondtam, az igazságszolgáltatás előtt.
Ki tudta végül menteni magát?
Hogyne. Hát a legnagyobb sztárként temették el 83 évesen, egész Amerika könnyezett, tényleg a My Way dala már engedték le a koporsóját, és a mai napig ő egy legenda.
Ugye az is elhangzik a darabban, hogy elmegy a hangja, hogy jött vissza.
A siker hatására visszajött a hangja. Tehát az történt, hogy nem pusztította magát, hanem egyszerűen megállt. Lefékezett, és azt mondta, hogy rendben, akkor hagyok időt arra, hogy regenerálódjon a hangom. Nem tudni pontosan, hogy ez most anatómiailag mi volt, vagy hogy volt, de egy olyan probléma keletkezhetett a hangjával, ami nem végérvényesen ment el, hanem csak idő kellett arra, hogy regenerálódjon.
Lehet, hogy Jack Daniels-szel is kevésbé találkozott.
Kevesebbet találkozott valószínűleg Jack Daniels-szel, valószínűleg kevesebbet használta a Jack Daniels és a tabletták kombinációt, stb. Tehát, hogy azért ez egy nagyon komoly dolog volt tényleg. Tehát el akarta magát pusztítani. És nyilvánvalóan az egésznek a középpontjában, a kulminációs pontjában Ava Gardner volt. Hogy neki megmutassa, hogy igenis ebbe be lehet dögleni, és ahogy el is mondom, hogy a színpadon akarok meghalni, és akkor majd megérte, hogy mit jelentett nekem.
Ebben az előadásban természetesen énekelni is kell Frank Sinatra dalokat. Egyébként is szoktál énekelni, tehát számodra ez egy örömteli dolog volt, hogy részint megformálni Frank Sinatrát, részint a lehetőség maga, hogy ezeket a dalokat elénekelhetted?
Persze, hát azért hazudnék, ha azt mondanám, hogy akár a New York, akár a My Way eléneklése az ne okozna nekem örömet. Természetesen nagyon szeretek énekelni, az ő dalait is, hogyha tehetem, és volt már korábban színházi előadás, ahol énekeltem Sinatra dalokat, örömmel bújok bele az ő dalaiba.
Near, and so I faced the final curtain. My friend, I say it clear, I state my case, of which I'm certain. I lived a life that's full, I traveled each and every highway. More, much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, and then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, and there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I loved, I've loved and cried, I had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh
down at me. I did it my way. For God is a man, what has he got if not himself? And he has doubt to say the things he truly feels, and not the words of one who is Tyrion shows. I took the blows and did it my way.
A Frankie című monodrámát Bakos Kis Gábor játssza majd augusztus 10-én Sárospatakon a Művelődés házában. Az Empényi Fesztivál visszatérő vendége Malek Andi, aki augusztus 15-én Sárospatakon a Borteraszon a Malek Andi szólisztikkel lép fel. Az énekesnővel beszélgettem.
Most, hogyha azt kéne mondani, hogy milyen típusú dalokat énekelek én, tehát hogyha egy magadról beszélni egyes szám első szemében, akkor mit találnál legjellemzőbbnek? Milyen stílusú dalokról beszélnél?
Inkább azt mondanám, hogy olyanokat, amiket nagyon fontosnak tartok. És akkor ennek alapján válogatok, és az milyen stílus, az nyilván a hangfajon megszabja, és ebbe elég sok minden belefér. Nagyon sok mindent ki is próbáltam, mert szeretek tanulni, mindig érdekel valami új. Amiben most benne vagyok, ez egy visszatérés a kezdetekhez. Két dolog miatt. Én mindig nagyon-nagyon mélyen vonzottam a népdalokhoz, a magyar folklórhoz, vizuálisan is a tánchoz, meg tudok is táncolni. Gyerekkoromban én nem tudom, Minimaxot néztem, hanem ezeket néztem reggeltől estig. Ez volt a tévében. Ez a mi családunkban ugye nem jött elő, mert rengeteg mással foglalkoztunk, és én zongora szakon, amikor én oda jártam, ott találkoztam megint a Bartók feldolgozásokkal, Kodály feldolgozásokkal, ahogy ők a népdalokat, ahogy egy másik oldalát tudták megmutatni, hogy kinyitották egy nagyítóval a szépet, a fájdalmasat benne. Rettetes nagy hatása volt rám már akkor. És másik, az pedig az apukám hozta haza mindenféle külföldi útjairól, ahonnan csak lehetett a lemezeket, és ott az Earth, Wind & Fire-t, meg a George Benson-okat, meg az R&B, az összes szól. Hát ha már nem tudom, hogy az Earth, Wind & Fire hova lehet sorolni, de hát ez egy úttörő embertelen. Az egész hangszerelésben, a hangzásban, egy aritmikában, az éneklésben, ez egy egészen egyedülálló és utattörő zenekar volt, és ha bele voltam bolondulva, megint csak nem tudom, hogy énekelhetnék én, ezek mind férfiak, ez egy egész másfajta fekete zene. Na, és akkor most jött össze ez a kettő az én életemben, és én nem hiszek a véletlenekben, mert elkezdtem keresgélni, vagy vágyódni arra a különböző remek kollégákkal való találkozások során, hogy Isten népdal, hogy miket énekeljek, hova, és akkor a cigány folklór, az egész zsidó folklór, hogy ezt hol kezdjem el, vagy mit kezdjek el. Hogy ez egész annyira színes, annyira csodálatos zene, hogy ez mint egy ilyen vulkán úgy kirobban a közönségre. Mit okoz? Én annyit álltam a színpadon, annyi minden szépet megéltem, de azt soha, hogy elkezdi és elkezdi a cimbalom a órát, és hogy mit csinálsz a közönséggel. És de, hogy mi a bánatot énekelek én, miért nem énekelek ilyeneket? És akkor elkezdtem ezzel foglalkozni, tanulgatni, nyilván ez egy szakma, és nem fogom magam átképezni. De hogy tudnám én azt az utat megtalálni, hogy én is énekelem ezt valahogy. És akkor találkoztam Jánger Bandival, meghívott egy koncertsorozat egyik részére. Csak más dolgokat játszottunk, de ő kérdezte meg az egyik beszélgetésünk során, hogy nem akartál soha népdalt énekelni, Andi. Na hát dehogy nem. Mondjuk általában ezt szerettem volna mindig. Mert nekem van egy pár, én is foglalkozom vele, csak elakadt a projekt, egy csomó minden megvan már készen, és átküldte őket. És hát mondjuk körülbelül a 80%-a az én kedvencem volt. És akkor elkezdtünk veszekedni, hogy na jó, azért azt nem éneklem el, majd én is hozok, és azt ne hozzam. Eleve az egész kapcsolatunk nagyon ilyen, vagy mindent, vagy semmit, tehát hogy ez egy ilyen fajta nagyon értékes kapcsolat. És akkor elétrejött ez a projekt. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy mit tudom, mi lesz ebből. Meg hogy kinek fog tetszeni, de hogy ezt meg kell csinálnom, az egészen biztos. És akkor megcsináltuk, és ő megálmodta ezt a saját formációjára, és elneveztük ezt az egészet Malek Andi szólisztiknak, mert manapság úgy kell elnevezni egy projektet, hogy az így bevágjon mindenkinek rögtön. És a szól, mint lélek, vagy szól, mint zenei stílus, és fölvettük. És az nyilván nagyon jót tesz egy új anyagnak, hogyha egyszerűen csak bevonulunk vele a stúdióba, és iszonyúan rá koncentrálunk, és mindenki megpróbálja magából a legegyénibbet kibányászni. Mert itt aztán kell az egyéniség, mert különben meg elsikkad, tehát olyan lesz, mint az összes többi félig feldolgozás, ilyen szó-szó, de minket nagyon megmozgat, és szerintem nagyon szép anyag lett.
Tehát népzenei alap, és akkor ezt ti feldolgoztátok.
Igen, de ez még önmagában nem mondja el azt, amilyen ez. Mert latin elemek is vannak benne, tehát van benne egy bolero, az Induljál egy úton például bolero. Nádor Dávid, a voice-os párt fogoltam, átküldtem az eredeti magyar népdalt, és írta egy spanyol szöveget, és teljesen ilyen spanyol wedding song lett, teljesen annyira szép, mindig születtek új feldolgozások. Ez a jó az internet, vagy ez a mai korban, hogy egyszerűen csak megjelenik a telefonomon, hogy hallgass meg, és hallgatom, hogy megrakják a tüzet, és ilyen brazil, nagyon jó. Szerintem bátornak kell lenni, az a lényeg, és bátran kell szeretni a saját kultúránkat is. És én ezt nem magamtól vettem, hanem amikor hallom a törököket, hogy hogy ordít a kocsijukban a saját zenéjük, akármilyen formában, de a sajátját hallgatja egész nap, azt tölti fel, oda gyökerezik vissza minden nap. Annyira jó hatással van ránk szerintem magyarokra, hogy használhatjuk, ez szabad, ez egy szentség, de a szentség az nem mindig az oltára való, hanem ezzel Jóistennel élni kell ugyanúgy, amit ő adott minden nap, reggeltől estig, minden percben. Nem szabad attól félni.
Malek Andit hallották, aki csapatával, a Malek Andi szólisztikkel augusztus 15-én lép fel a Zempéni Fesztiválon. Az esztergomi Várszínház nyári programsorozatának két kiemelt koncertjére kerül sor ezen a hétvégén. A Bazilika előtti nagyszínpadon augusztus 9-én Kozma Orsi saját zenekarával és a Mendelssohn kamarazenekarral az idén 81 éves Barbra Streisand karakterét idézi meg. Az esten elhangoznak a legnagyobb slágerek és a korai ritkaságok épp úgy, mint a legendás partnerekkel előadott duettek, amelyekben a sztárvendég Szabó Kémel Tamás működik közre. Augusztus 10-én Bogányi Gergely és zongora művész vendégei adnak koncertet szintén a Bazilika előtti téren. Bogányi Gergely az általa fejlesztett zongorán fog játszani Liszt műveket. Zongora művész társai ezen az estén Boros Misi, Bindel Károly és Varga Gábor lesznek. Megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,1.